Folytatódik a Hordó Minta. A második részben folytatjuk a beszélgetést Laposa Bencével, a Balatoni Kör elnökével.
Egyébként, hogyha itt ilyen nyelvtörténeti, vagy nem is tudom milyen gondolatok irányába elmegyünk, hát maga a Balaton elnevezés is, ha jól tudom, egy szláv szóból, a Bolatin, ha jól emlékszem, ami mocsarast jelent, onnan ered. Tehát a Balaton név az a szláv nyelvből érkezett a magyar nyelvbe, vagy mondjuk az egyik történelmi városunk, amit most külpolitikai hírekben is gyakran hallunk, Visegrád, hát az is ugye egy szláv elnevezés, tehát azért vannak, és még sorolhatnánk hosszasan a példákat, tehát ilyen jövevény szavakra, vagy jövevény elnevezésekre bőven van példa a magyar nyelvben.
Nyilván, és nincs is ezzel semmi probléma, csak most én azt gondolom, hogy nem kizárólag történelmileg kell néznünk, hanem jelen piaci körülmények között kell néznünk ezeket a kérdéseket, és ez most semmiképpen nem tenne jót a magyar borászat jövőképének, hogyha most mit a rasevén a zászlaja alá állnánk be, tehát akkor már inkább maradjon tényleg az olasz rizlink, hogyha nem tudunk dűlőre jutni a kérdésbe, de én azt hiszem, hogy van annyi lehetőség, van annyi erő és van annyi tartalom a magyar olasz rizlingekbe, hogy egy jó szinonimivel meg tudnák állni a helyüket a nemzetközi mezőnybe, és a furmint mellé oda tudnánk rakni egy másik olyan terméket, ami középtávon, hosszú távon sikeres lehet nemzetközileg.
Most itt ugye eléggé csúnya szóval leragadtunk az új szinonima elnevezésnél, de hát tulajdonképpen ez is nagyon fontos, de hát igazából most itt vagyunk az olasz rizling október nagykóstolón, hát beszéljünk arról, hogy most hogy néz ki Magyarországon, meg a világban, jelen pillanatban milyen állapotban van az olasz rizling, mik a tendenciák, mik az eredmények.
Aminek mi a Balatonnál nagyon örülünk, az az idei évben a Balatonbornak a bemutatkozása. Egyértelműen egy óriási siker volt, és gyakorlatilag az összes termelő, ugye 21 ilyen készítettünk Balatonbort, az összes termelő egyöntetően úgy nyilatkozott, hogy nagy siker volt, és gyakorlatilag mindenkinek az utolsó palackig elfogyott már a Balatonbora, és ezzel mutattunk egy olyan újfajta brandépítést, közösségi brandépítést, amire szerintem az egész Balatonnak és az egész országnak óriási szüksége van, tehát ebből a szempontból nagyon-nagyon bizakodóak vagyunk. Ugye itt a következő kategória, amit már szintén jó néhány éve meghirdettünk, ugye a hegybornak a kategóriája, ott azért még egy picit lassabban és nehézkesebben haladunk, az egy komplikáltabb rendszer, illetve hát nyilván a borok is hosszabb idő alatt kerülnek forgalomba, és azon még úgy érezzük, hogy folyamatosan finomítani kell, de én azt hiszem, hogy a Balaton körül az olasz rizling terméket nézzük, mint elkészült bort, akkor az egész jól áll, jól működik. Nagyon sikeres piacilag, és nagyon sok olyan borászat van a Balaton körül, akik az elmúlt években fejlődnek folyamatosan, és akár a hazai kereskedelemben, akár a nemzetközi szintéren, akár a helybeni értékesítést nézve nagyon szép eredményeket érnek el, de ugye mindig oda lyukadunk ki, hogy ez a, most nem is az, hogy a jéghegy csúcsa, de legalábbis a kínálatnak a teteje, és érdekes módon ez az, ami ma az országban jól működik, és a középtől lefelé pedig óriásiak a problémák. Akkor ugye adekvált a kérdés, hogy de mi mégis miért foglalkozunk mindig azokkal a problémákkal, amik nem minket érintenek, ugye ez már több helyen felmerült. Pontosan azért, mert mi a jövőnket a borvidéken, a Balatonnál képzeljük el, és ahhoz a balatoni borvidéki hangulathoz, amit évszázadokon keresztül megszoktunk, ahhoz a szőlőhegyeknek a látványa az elengedhetetlen. És most pont ezt érezzük veszélybe, és ezt látjuk, hogy a kiemelt területeken a beépítéseknek köszönhetően, a hátsó régiókban pedig az alacsony szőlőfelvásárlási áratnak köszönhetően drámai pusztulás zajlik, és fokozatosan csökken, szorul vissza a Balaton körül, legalábbis az északi parton biztos a szőlőterületeknek a nagysága, és úgymond egy picikét ilyen kertszerűvé válik a szőlőművelés, tehát azok a minőségi borászatok, akiknek piacuk van, akik igyekeznek magas hozzáadott értékű terméket készíteni, ők szépen megművelik a szőlőket, és rendbe tartják, viszont körülöttük meg folyamatosan fogynak a szőlők, és ez egy rettenetes állapotot eredményez, ennek már most is szemmel látható nyomai vannak, elég csak mondjuk körbe biciklizni a Balatont, és jobbra-balra nézegetni a bicikli úton, akkor is már látszik, de akár a hátsó régiókba is szétnézni. Mindenféleképpen nekünk arra kéne törekedni, hogy egy olyan szakmai és egy olyan politikai akarat jöjjön létre, ahol ezeknek a szőlőterületeknek a megmentésére szövetkezünk, és megtaláljuk azokat az eszközöket, azokat a módokat, amivel tudjuk segíteni a szőlőtermelő ágazatot, hogy növekedjen a szőlőtelepítési művelési kedv. Nyilván ez elsősorban anyagi kérdés, tehát olyan intézkedéseket kell tenni, ami üzletileg, anyagilag előnyben részesíti a szőlőtermelőket.
Ez számszerűsíthető, ez a probléma? Tehát azt lehet mondani, hogy az elmúlt x évben évente ennyi és ennyi 100 vagy 1000 hektár szőlőterület eltűnt a Balaton körül, vagy nem tűnt el, de fölhagytak a termeléssel, hogy mekkora a baj?
Hát elég nagy a baj. A rendszerváltás után körülbelül a balatoni, mondjuk az északi parti szőlőterületeknek a 10, maximum 20%-át telepítették újra az elmúlt több mint 25 évben. Na most, hogyha azt nézzük, hogy egy átlagos árutermelő ültetvénynek az életkora mennyi, akkor ebből nagyon-nagyon gyorsan ki lehet számolni, hogy időarányosan katasztrofálisan állunk, de hogyha kinyitjuk a szemünket, akkor ezt látjuk is a valóságban. Tehát ezek az ültetvények, ezeknek a nagy része, ezek papíron még megvannak, csak egyébként is nagyüzemi telepítések, 3000 tőke per hektár alatti ültetvényekben van nagyon sok helyen már 30-40%-os hiány van, egy omladozó támrendszer, tehát gyakorlatilag érdemi szőlőművelésre, vagy érdemi eredmény elérésére teljességgel alkalmatlanok. Tehát ahhoz, hogy egyáltalán fenntartsuk ezt a területet, ahhoz sokszorosát kellett volna megújítani az ültetvényeknek, és ez nem történt meg.
De hát akkor itt piaci oldalról is, vagy hát a keresleti oldalról is probléma van ezek szerint, mert hogyha ugye a beszélgetés elején szó volt arról, hogyha a piac szívó hatása, a kereslet megjelenik, akkor utána azt követi a termék. Hát ezek szerint erről nem beszélhetünk sajnos.
Hát igen, tehát egyértelműen az elmúlt évtizedekben a szőlő oldalon túlkínálat volt, tehát a felvásárlók vannak olyan pozícióban, akik meghatározzák a felvásárlási árakat, ami egy-két évjárat eltekintve gyakorlatilag szinte mindig olyan, ami önköltség alatti felvásárlási árakat eredményez. És az a generáció, aki idáig művelte a szőlőt, az szépen lassan nyugdíjba vonul, háttérbe húzódik, és nincs helyette, aki műveli, mert akinek ez nem a szívügye és nem az élete, az nem fogja veszteségesen művelni, nem fogja úgy művelni, hogy alapszúrom a saját munkáját, a saját idejét, a saját költségeit nem számolja hozzá a szőlőművelés költségeihez, ami egyébként természetesen senkitől nem várható el, hogy így tegyen. Tehát, hogyha ez gazdaságilag nem éri meg, akkor nem fogják művelni ezeket a szőlőterületeket, és ma ezt látjuk, és ma ez történik. Ugye a szövetkezeti rendszer az gyakorlatilag nem működik, Balaton körül, de az egész országban se, tehát nyugaton mindenhol olyan szőlőtermelő szövetkezetek vannak, vagy legalábbis nagyon sok helyen olyan szövetkezetek vannak, ahol a gazdák nem csak a szőlőért kapnak pénzt, mint alapanyag, hanem a szövetkezet értékesítési hasznából is részesednek, vagy csak abból részesednek, de nyilván az nem összemérhető ez a jövedelem azzal, mint hogyha csak értékesítette volna a szőlőt. Tehát olyan üzleti modellek vannak, amik nálunk egyáltalán nem működnek, és gyakorlatilag kizárólag azokra a felvásárlókra rábízni a szőlőterületeknek a jövőjét, akik nyilvánvalóan, és ezt nem lehet őket egyértelműen elítélni, mert nyilvánvalóan egy piacon ők annyira veszik meg, amennyire meg tudják venni, nyilván nekik az a, és ezt most mondhatnám akár a kisebb borászatokra is, vagy azokra a közepes birtokokra is, akik szőlőt vásárolnak fel, hogyha valamit meg lehet venni 1 forintért, akkor senki nem fogja megvenni 2 forintért, lehet, hogy egy picit többet adunk érte, mondjuk, mint a mint a legalacsonyabb ár, vagy ezt mondjuk egészen biztosan mondhatom, tehát igyekszünk legalább egy korrekt árat fizetni, de ez még mindig sokszor nem az az ár, aminek lennie kéne. Tehát ez egy nagyon komplex probléma, és én nem hiszem, hogy az a cél és az a megoldás, hogy bármelyik piaci szereplőre egyértelműen ráhúzzuk a vizes levedőt, és egyértelműen hibáztatjuk, az biztos, hogy nem vezet előre. Az a előrelépésnek a kulcsa, hogy a piaci szereplők között alakuljon ki valami konszenzus, és ez a konszenzus ez egy állami szerepvállalással, segítséggel együtt indítsa el az ágazatot egy jobb irányba.
Laposa Bencét, a Balatoni Kör elnökét hallották.
Hordó Minta.
Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Ezzel mai műsorunk véget ér, de bormagazinunkat az interneten is meghallgathatják, vagy le is tölthetik az Inforádió weboldalán a www.inforadio.hu címen. Észrevételeiket várjuk e-mail címünkre, hordominta@inforadio.hu. A szerkesztő Kovács András István nevében is búcsúzom az Inforádió bormagazinját, és benne Exterde Tibort hallották.